Kedves hallgatóink, a technikai hiba elhárításán jelenleg is dolgozunk. Türelmüket és megértésüket kérjük.
Thank you. Kedves hallgatóink! A technikai hibát sajnos nem sikerült elhárítani, így adásunkat a stúdióból folytatjuk.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádióban.
A szinódus folyamat, melynek nyomán egészen újfajta gondolkodásmód, párbeszéd mélyülhet el az egyházban, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök az MT-nek, a Vatikánban október 27-ig tartó püspöki tanácskozás félidején, amelyen a magyarországi és a határon túli egyházmegyék képviselői is részt vesznek. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek kifejtette, igazából mi az embereket szeretnénk elvezetni Krisztushoz. Krisztus van a középpontban, az evangélium, és majd Krisztus hozza a megújítást, nem mi. Tudatosítani kell, hogy aki meg van keresztelve, az nem valahol egyedül keresztény, mi közösségben vagyunk keresztények. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén Szerencs lesz a helyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken a Munkás Szent József templomban 15 órakor kezdődik a közös imádság, rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templom térbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle vázlatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott, a hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely 3 pilléren nyugszik, a jövedelmek vásárló erejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent íromány szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset 6-szorosának, vármegyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlés elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszkij első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba. A második az ukrán védelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére. A harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna azt javasolja, hogy a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el a további orosz agresszió elrettentésére. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciájára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után napközben zavartalanul derült lesz majd az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, aztán napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk Latin Amerika sajátosságairól, többek között a felszabadítás teológiájáról, a jobboldali és baloldali diktatúrákról, illetve az egyház társadalmi szerepéről. Kezdtük a felszabadítás teológiájával, amely meghatározó mozgalom, irányzat volt sok éven át az új világ spanyol, illetve brazil ajkú országaiban.
Maga a felszabadítás teológiája néhány évtizedet élt. Azt nem mondanám, hogy most teljesen megszűnt volna, tehát mintha most ez már teljesen vége lenne, de a jelentősége nincs igazából ma már a különböző országokban. Ugye ez annak idején abból a jóindulatú vagy jóhiszemű meggyőződésből indult ki, amikor úgy tűnt, hogy ezek a bizonyos marxista ideológiájú, úgymond szocialista vagy kommunista berendezkedési országok valamiképpen tudnának működni. Ugye volt egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy ezek működnek, ugye rengeteg propaganda, hazugság, stb. Hát tudjuk azt, ugye Magyarországon is azt gondolták a 30-as, 40-es évek, hogy a Szovjetunió az egy virágzó ország, és akkor hát később derül ki, hogy ez messze nem így van. Hát ugyanez történt, tehát ugye úgy tűnt, hogy ezek valamiképpen működnek, ez a szovjet hátterű marxista ideológiájú gazdasági rendszerek, stb. És hát ők úgy gondolták, hogy itt viszont olyan irgalmatlan mértékű a szegénység, ami tényleg így volt, tehát egész közép és tehát, sőt, azt mondhatnám Mexikótól kezdve, mert akkoriban Mexikó messze nem volt olyan színvonalon, mint most. Tehát Mexikótól lefelé az egész Közép- és Dél-Amerika, ez egy borzasztó nagy szegénységgel küzdő kontinens volt. A társadalmi különbségek sokkal nagyobbak voltak, mint ma például, és ebből következően rengeteg feszültség volt. És akkor az egyházi körökben, miután látták ezt a mérhetetlen szegénységet, szenvedést, úgy gondolták, hogy valamit tennünk kell, hiszen hát annak idején Jézus is fölkarolta a szegényeket, a nincstelendeket, és arra ösztönzött, hogy segítsünk rajtuk. Tehát ennek a kiinduló pontja, ennek a teológiai irányzatnak, ez egy jóhiszemű dolog volt, tehát semmiképpen nem kéne, nem kellett volna, nem kellene úgy beállítani, mint egy gonosztól jövő dolog. Ezek jóhiszemű, jóindulatú papok, püspökök voltak, teológusok, akik azt gondolták, hogy ez valamiképpen összeegyeztethető a jézusi tanítás és a marxista ideológia. Mert hogy ez majd elhoz egy megújulást például ezekben az országokban. Ez volt a kiinduló pont. Aztán eljutottak odáig, hogy akkor valamiképpen meg is kellene valósítani, és akkor jöttek ugye ezek a jelenségek, hogy bizonyos papok beálltak erősen a politikába, sőt kormányszerepet vállaltak, ugye miniszterek lettek különböző országokban, ugye a legeklatánsabb volt Nicaragua ezzel kapcsolatban, ahol ugye létre is jött egy baloldali meggyőződésű kormány, tudtak igaz, hogy katonai puccsal, de létrehozni, amiben részt vett ugye több jezsuita atya, meg mások is. De máshol is voltak ilyen papok, akik tulajdonképpen ők nem a papságot akarták otthagyni, hanem papként felmérve a nehézségeket részt akartak vállalni a politikai változásokban, hogy ezáltal a társadalom fejlődjön és jobb legyen. Tehát eddig tartott mondjuk így mondjam a jóhiszeműség és a politikai pozitív jelentése ennek az egész mozgalomnak vagy teológiai irányzatnak. És ekkor vagyunk nagyjából a 70-es évek vége, 80-es évek eleje, amikor ugye II. János Pál kezdte a pápaságát. Most ugye azért változott meg ez az egész szemléletmód, mert ugye ő, mint egy olyan ember, aki egy úgymond megvalósult marxista ideológiájú, szocialista országból jött, és tudta, hogy mekkora hazugságok vannak ezek mögött, és hogy nem gazdasági fejlődést, hanem gazdasági visszafejlődést, vagy visszamaradást okoz ez az egész teológia. Ugye ő már egy más szemmel tudta nézni ezt a teológiai irányzatot, meg egyáltalán ezt a gondolkodásmódot, és elindított egy olyan folyamatot, hogy megpróbálja visszafogni ezt a fajta egyházi viselkedést, egyházi jelenséget, és hát aztán ugye bizonyos eszközöket is igénybe vett arra, hogy ennek gátat vessen, mert tudta azt, hogy ebből jó nem fog születni, sőt, az ellenkezője. Ami hát végül is be is bizonyosodott, mert a legtöbben, akik ebben szerepet vállaltak, hozzá kell tenni mindig és újra meg újra, ezeknek igazából semmi tudásuk nem volt arról, hogy mi folyik ezekben az úgymond szocialista országokban. Sőt, nagyon sokak azok, akik itt ezt az ideológiát vagy teológiát megpróbálták terjeszteni, ők misszionáriusok voltak. Tehát még nem is abból az országból valók voltak, hanem jöttek például sokan Kanadából, Egyesült Államokból, és hát egy teljesen torz társadalomképpel, meg ideológiai felkészültséggel rendelkeztek, és ők próbálták ezt elterjeszteni. Tehát lényeg az, hogy II. János Pál nagyon ügyesen és időben fölismerte azt, hogy ennek határokat kell szabni, illetve vissza kell szorítani, mert ebből bajok lesznek. És hát még tulajdonképpen azt én úgy látom utólag is, hogy ez időben megtörtént, tehát olyan károkat az egyházban nem okozott, ami a mai napig érezhető lenne, tehát visszábszorult ez az irányzat. Bizonyos értelemben, tehát mondhatom, hogy vannak fölbukkanó jelenségek, amikor még egy-egy ember, egy-egy egyházi ember, egy-egy püspök elvétve kicsit közelít ehhez a teológiai irányzathoz, de minden extremitás nélkül és minden forradalmi feszültség nélkül.
Igen, de elképzelhetetlen lett volna, hogy II. János Pál pápa alatt Romeót boldoggá vassák.
Hát ehhez idő kellett. Tehát ugye ezért ezt igen, igazad van, nagyon jó a meglátásod, de ez nem azért van, mert akkor volt egy pápa, meg most van egy másik pápa. Tehát már mint hogy másik meggyőződésű pápa. Tehát ehhez kell a történelmi... Hát, tehát teljesen igazad van, én is ezt gondolom.
Tehát én csak azt akarom mondani, hogy aki a társadalmi igazságtalanságokra igyekezett keresztény hiteles választ adni, azok nem mind a kelet-európai szocializmus sikereit látták lelki szemeikkel, hanem egyszerűen, tehát egy Romero, vagy azok a jezsuiták, akikkel ott lelőttek Salvadorban, azok is aztán már, tehát szóval nem feltétlenül marxista világhatalmat akartak, csak hát égnek kiáltó bűnökkel találkoztak.
Nem, de ez a kettő nem elválasztható. Tehát igazad van, szó sincs arról, hogy a felszabadítás teológiája marxista világhatalmat akart volna.
Igen.
Ők azt gondolták csak, hogy a két dolog összeegyeztethető. Tehát a jézusi evangélium és a marxista egyenlőséget hirdető, hazudó ideológia, az a kettő, ez egybe lehet olvasztani. Tehát ők nem törtek világhatalomra. Most ebben igazad van, hogy sokan olyanok voltak, akik nem mentek el, például nem a felszabadítás teológiáját hirdették, egyszerűen felszólaltak a társadalmi igazságtalanságok ellen. Ez teljesen így van. Most visszatérve a Romero érsekre, tehát én azt gondolom, hogy valóban nem lehetett volna őt korábban boldoggá vagy szenté avatni, de én nem gondolom azt sem, hogy ez kizárólag Ferenc pápának köszönhető. Tehát ha itt most nem egy latin-amerikai pápa lenne, szerintem akkor is lehetett volna, mert eltelt egy idő, amikor másként értelmezzük és látjuk a dolgokat. Tehát látjuk azt, ahogyan ő élt, gondolkodott, prédikált, felszólalt, stb. Tehát látjuk az ő szent életét valóban, és más volt akkor rögtön, amikor ez megtörtént.
Igen.
Tehát ezek
kell a történelmi
táblak mindenképpen, hogy tudjuk, hogy rengeteg szenti avatás az évszázadokkal később történt, mint amikor az illető meghalt, mert más volt amikor abban a környezetben, amikor ő élt és meghalt, és később kiderült, hogy például amit akkor úgy gondoltak, hogy az nem tudom én, az egy eretnekség volt, az kiderült később, hogy messze nem az volt, hiszen másként tudjuk nézni. Tehát ezek nagyon nagy és bonyolult összefüggések, amik mögötte vannak, és még azért hozzátennék egy pozitív dolgot, hogy fejezzük be ezt a témát ezzel a pozitív dologgal. Tehát azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sokak a papok és püspökök közül, akik erősen részt vettek ebben a felszabadítás teológiájának a hirdetésében, illetve megvalósításában, akik politikai szerepet vállaltak, a nagy részük, mikor rádöbbent arra, hogy ez valóban nem működik, és ők nem jól értelmeztek dolgokat, és nem helyesen tettek dolgokat, a legtöbbjük valamiképpen rendezte a kapcsolatát a katolikus egyházzal. Nagyon szép történeteket olvastatok, nem anekdotákat, hanem igen, konkrét önvallomásokat, igen, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan értették meg ennek a tarthatatlanságát, illetve hogyan érezték a fontosságát, hogy kiengesztelődjenek a katolikus egyházzal, és például olyanok is, akiket föl kellett függeszteni a politikai tevékenységük miatt, tehát nem működhettek papként, életük végére kérték azt, hogy visszatérhessenek, és papként halhassanak meg, és például tudok egy olyanról, aki miután megkapta ezt a lehetőséget, egyetlen egy szentmisét tudott mondani halála előtt, amiután megkapta a lehetőséget, hogy visszatérjen.
Nagyon-nagyon szép. Bolívia, Peru, más összetételű, nincs annyira jelen az európai ember, mint Chilében vagy Argentínában. És hát ott az a Pinochet idejében Chilében volt egy olyan kép, ami úgy kilakult, és lehet, hogy torz, úgy, hogy a püspök egy része a magukat nagyon katolikusnak beállító diktátorok oldalán álltak, ami szintén hát a felszabadítás teológia válaszait szülte.
Egy nagy témába vágtál bele, de elmagyarázom ezt azért, mert egy nagyon fontos dolog tényleg ahhoz, hogy Európából is ezt jobban tudjuk érteni és látni. Latin Amerikában nem kérdés a hit. A keresztény hit, a katolikus hit átjárja a társadalmat, az embereket, tehát itt nem egy vallási kérdésről van szó, hanem arról van szó, hogy a társadalomnak, nyilván a társadalom részeinek, ugyanaz az állampolgár a tagja az egyháznak és a társadalomnak. Egy püspöknek is van politikai meggyőződése, gondolata, meg egy papnak is, meg egy hívőnek is. Tehát ezek a dolgok mind összefüggnek. Például, visszatérve például az argentin vagy a chilei csúnya időkre, mondjuk így, amikor ugye diktátorok vezették az országokat, és ezzel szemben ugye volt egy másik társadalmi meggyőződés. Mi volt ott a helyzet? Az volt a helyzet, hogy elindult, nem utolsó sorban egyébként a Castroék által keltett politikai változások miatt, elindult egy baloldali átalakulás ez egész Közép- és Dél-Amerikában. Most annyira nem menjünk bele, de ugye közismert ma már erről rengeteget írnak, hogy például az amerikai titkosszolgálat, a CIA mennyire belefolyt abba, hogy valamiképpen megfékezze ezt a baloldali, mondjuk, hogy marxista politikai átalakulást ezekben az országokban, és ezért erősítették meg a jobboldali politikai tényezőket, és tulajdonképpen voltak közvetlenül, valamiképpen ők jutották hatalomra ezeket a jobboldali diktátorokat. Gyakorlatilag ez szinte mindenütt Latin Amerikában ez megtörtént. Na most, az egyházra visszavezetve ezt a kérdést, ugye a püspökök is, papok is ezekben az országokban bizonyos politikai jelenségeket fölfedezve, ők maguk is kialakították a maguk politikai meggyőződését. És voltak, akik a baloldalhoz érezték magukat közelebb, mondván, vagy abban a jóhiszemű hitben, hogy ez majd valóban társadalmi pozitív változást fog létrehozni, tehát a szegénységnek a csökkentése, az egyenlőség kialakítása, és így tovább. És voltak a másikok, akik vagy azért, mert tényleg tudtak valamit, tehát messzebbre láttak, vagy azért csak, mert ráéreztek, de úgy voltak vele, hogy itt egy olyan veszélyt jelent egy marxista ideológiának a megvalósulása, egy marxista hatalomátvétel olyan veszélyt jelent az országra, a népre, hogy ezt meg kell akadályozni. Ők voltak azok, akik valamiképpen ki távolabbról, ki közelebbről ezeknek a úgymond jobboldali diktátoroknak a hatalmát támogatták. Ezt azért hozzáteszem, hogy sose volt olyan, hogy egyházi közvetlen támogatást kaptak volna, de valamiképpen vagy nem tiltakoztak úgymond eléggé, vagy valamiképpen akár hallgatólagosan elfogadták ezt a dolgot, nyilván nem a népírtást, nyilván nem a gyilkosságokat, a leszámolásokat, hanem magát a gondolatot, hogy valamiképpen meg kéne akadályozni a baloldalnak, illetve hát nem is ezt mondom, mert a baloldal még demokratikusan lehetne, hanem a marxista ideológiának a hatalomba való átültetését. Tehát ez alakította ki később ezt a képet, minthogyha az egyház állást foglalt volna az egyik vagy a másik oldalon, holott ugye rengeteg forrásunk van arról, hogy itt sokkal inkább arról volt, hogy az egyház mind a két oldalt segítette olyan értelemben, hogy az embereket kimentettek rengeteg embert a akár fogságból, megpróbálták meg, mert segítették a családjaikat például, akik börtönben voltak, stb. Stb. Hát ugye jól ismert, talán most nem ismétlem el, ami Ferenc pápával történt, ugye, mint még jezsuita tartományfőnök, milyen vádakkal illették, és aztán hát minden végül is ugye tisztázódott. Most azért aktuális a dolog, és ezt még azért mindenképpen elmondanám itt, mert ugye ez most, amiről beszélünk, ez már történelem. Tehát itt évtizedekkel ezelőtt lévő dolgokról van szó. Viszont a napjaink aktualitása Venezuela, ahol szintén ugyanez a jelenség áll fönn, persze keveset beszélnek róla, mert túl messze van, a politikai állapotokról igen, de az egyházi állapotokról, hogy mi van Venezuelában. Ugye, amikor 25 évvel ezelőtt Chávez hatalomra került a Venezuelában, szintén egy jóhiszemű emberként, tehát semmiféle gonoszsággal nem kell őt fölruházni, ő jóhiszeműen, mint egy magas rangban lévő katonatiszt, azt gondolta, miután ő is látta, hogy a Venezuelában is hatalmas társadalmi különbségek voltak akkor is, ugye volt egy hatalmas gazdag réteg, egy viszonylag szűk középréteg és egy nagy szegény réteg. És ő azt gondolta, hogy ezen változtatni kéne, és azt a társadalmi átalakulást tűzte ki célul, amit ő ugye végülis egy katonai pucsként kezdett, és hát elindított egy társadalmi folyamatot, ami eleinte úgy tűnt, hogy még működik is. Persze hozzá kell tenni, hogy ő alapul vette a marxista ideológiát, és azt, amit ugye innen-onnan látott, hogy mi történt ugye ezekben a marxista ideológiájú országokban. Nagyon figyelembe vette Kubát, amit ő idealizált nyilvánvalóan, tehát messze nem az volt Kubában, mint amit ő abból látni akart, meg mutattak neki. De lényeg az, hogy elindított egy társadalmi folyamatot, ami persze látjuk jól, hogy megbukott, ugye 25 év után világos, hogy az emberek sokkal rosszabbul élnek, mint 25 évvel ezelőtt, és most már nem csak azok, akik akkor voltak szegények, hanem az egész ország, és ugye 15 millió ember elhagyta az országot, mert nincs telenné vált, de most nem is ebből akartam beszélni, hanem az egyház állapotáról. Tehát arról van szó, hogy a Venezuela is egy hatalmas ország, most is régebben még nagyobb volt a népesség, teljesen katolikus ország, sok-sok püspökkel. Na most, ugye Chávez, aki maga egy hívő ember volt egész életében, vallotta nyilvánosan, és az épületben, mondjuk ugye a palotában, ahol lakott, ott volt saját kápolnája, volt saját káplánya, aki naponta misézett, tehát egy nagyon valláshoz kötődő ember volt, de ő megkülönböztette egy kicsit kasztrói módra, ugye Fidel Castro is ezt csinálta, tehát ő sose ment úgy hogy mondjam, tehát nem volt célja az egyház megsemmisítése, mint ahogy ez volt a Szovjetunióban, hanem ő azt mondta, hogy itt két egyházkép van. Van egy olyan egyházi vezetés, meg egyházkép, akik egyetértenek velem, és támogatják, hogy a nép felemelkedésért dolgozunk, és őket, ő ezeket mindig támogatta. És volt egy másik oldal, azt mondta, hogy ők az ellenségeink, mert ők nem állnak a forradalom mellé. Tehát Kubában is megosztotta az egyházat Castro annak idején, de igazából nem volt olyan értelemben sikere, hogy például úgy nem tudta megosztani, mint Kínában megtették, hogy lett egy föld alatti, meg egy hazafias egyház. Ez Kubában sose sikerült. Meg Castro például sose zárta be a nunciatúrát, hogy ez is érdekes. Visszatérve Venezuelára, tehát Chávez megosztotta az egyházat olyan értelemben, hogy címkézte a püspököket, meg a papokat is, de főleg a püspökök voltak a célpont, ugye van egy nagy püspöki kar, és akkor voltak, akik velem vannak, és voltak, akik ellenem vannak. Most ő nem az egyház ellen fordult, hanem azt mondta, hogy azok a püspökök, akik nincsenek velem, azokat ellenséggé nyilvánította, és nem volt, tehát nem volt szó szerint egyházüldözés, mint most mondjuk Nicaraguában, de igyekezett valamiképpen őket ellehetetleníteni, miközben a püspököknek egy másik része hitt benne, szó szerint hitt benne, és ők valamiképpen közel álltak hozzá. Tehát sajnálatos módon, nem azt sem mondom, hogy direkt, de akaratlanul is megosztotta a venezuelai egyházat, a püspökökön keresztül két részre szakadt az egyház, megint, amit ugye korábban mondtunk Argentina-Chilében, meg a Brazíliában is ugye ez megvolt, tehát lett egy olyan egyházi vezetés, ami az Chávezi hatalmat támogatta, indirekt módon, mert hitte abban, hogy ebből majd valami jó születik, és lett egy olyan, aki azt mondta, hogy ebből nem, és akkor ők lettek az ellenségek. Tehát ugye itt mondhatnánk azt, megint ezzel az európai gondolkodás, amit mondtuk, hogy akkor ugye az egyház egy része az úgymond baloldali, meg kommunista barát, meg nem tudom én, és a másik meg, aki a jobb oldalt, a diktatúrát, tehát szó sincs erről. Két jelenség van, társadalmi jelenségek, ami miután a püspökök is emberek, ők sem függetlenek attól, hogy mi van a társadalomban, meg nincs akkora kitekintésük, hogy ők előre bölcsen és főleg egyetemben meg tudták volna ítélni azt, hogy itt egyetemeset, tehát hogy fontosabb az egység például, mint a megosztottság, erre szintre nem jutottak el. És most tartunk ott egyébként érdekes módon Venezuelában, ugye tudjuk azt, hogy Chávez ugye meghalt, ő utána azért bármennyire is Maduro fönntartja ezt a rendszert, főleg saját érdekei meg a csapata számára, de az egyházi változás az megindult. Tehát pozitív értelemben, tehát a Chávez utáni időkben, hogy akkor már világos volt, hogy itt egy hatalmas tévedésről van szó, tehát megindult a, hogy is mondjam, az új egyesülése talán, bár sose volt elválasztva, tehát az egységes gondolkodásmód, a püspöki karnak a sebeknek a begyógyítása, az egységes fellépés, tehát most például bármilyen akár politikai jellegű megnyilvánulás van, azt a püspöki kar egyetemesen teszi, és nem pedig részekre osztva.
Ebben valószínűleg az is közrejátszik, nem? Vagy így kérzelem, hogy annyira abszurd irányt vett Maduro, hogy a mellette már nem lehet lenni.
Hát igen, ez is benne van persze. Tehát ugye ez Chávez után, meg a Chávez utolsó idejében tulajdonképpen, tehát már akkor elindult, ez elkezdődött, hogy látszott, hogy itt ez egy bukás, tehát semmi jó. És hát végül is így van, tehát a Madurónak a politikai tevékenység az meg már menthetetlen, igen.
Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk Hondurasban. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you.